Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltár első versét énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az egyetemes imahét alkalmai voltak a héten. Még ma este lesz az utolsó alkalom, este 6 órakor az evangélikus templomban. Szeretettel látjuk ott is a testvéreket. A ránk következő héten a szokott rendben tartjuk alkalmainkat, a bibliaóránk 3 és 6 órakor lesz a szokott rend szerint szerdán. Szombaton egy különleges babamama köri együttlétünk lesz, amelyre az apukákat is meghívtuk. Szombaton 4 órakor lesz ez az alkalom a gyülekezeti termünkben. A házaskör következő alkalma a jövő vasárnap lesz, mert jövő vasárnap már február első vasárnapja lesz. 3 órakor kezdődik a házaskör együttléte. Erre szeretettel várjuk a házaspárokat a gyülekezetből. Az 1%-os felajánlás lehetőségét idén is szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmében. Nem csak az egyházi 1%-ot lehet felajánlani, ez a református egyház egészére vonatkozik ez a felajánlás, hanem van a másik 1%, az alapítványi vagy civil 1%, és a gyülekezetünknek van alapítványa, a Patmosz alapítvány, tehát amit erre a civil 1%-ra ajánlunk fel a Patmosz alapítványnak, az a mi gyülekezetünket fogja segíteni, így éljünk vele és biztassunk másokat is erre. A héten lesz presbiteri gyűlésünk a szokott évelei tárgyakkal. Kérjük az időpont megbeszélése miatt a presbiterek, a jelenlevő presbiterek maradjanak itt az istentisztelet végeztével egy rövid időre. A papírgyűjtési akciónkat és PET-palasz gyűjtési akciónkat szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ez folyamatos, tehát folyamatosan lehet hozni ezeket ide a gyülekezeti objektumainkba. Most folytassuk az Isten tiszteletet, és énekeljük a 294. dicséretet mind a három versével, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassuk meg Pál apostolnak a Róma-beliekhez írt levele 10. fejezetének az utolsó 8 versét, a 14-től. A hit hallásból van. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották, sőt nagyon is, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudokozódtak utána. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva kérjük imádságban az Urat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy neked megvannak az eszközeid ahhoz, hogy közel férkőzz a szívünkhöz. Köszönjük, hogy kijelented magadat nekünk. Köszönjük az Isten tiszteletet, a Bibliát. Köszönjük, hogy rólad hallhatunk. Köszönjük, hogy a zűrzavaros gondolataink elsimulhatnak. Rend lehet a fejünkben és az életünkben. Köszönjük ennek a lehetőségét a mai délelőttön is. Köszönjük, hogy jobban megismerhetünk téged, aki hatalmasan kézben tartod ezt az egész világot, akinek terved van az életünkre nézve, és aki minden részletet a javunkra fordított, ha hiszünk benned. Taníts minket rád bízni az életünket. Segíts, hogy ne lázadó és engedetlen néped legyünk, akik elé kitárod a karodat egész nap, de mi más úton akarunk járni. Taníts minket hozzád közelíteni, a te népedként élni ebben a világban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által légy velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 474. dicsérettel, Istennel járni, lakozni, így kezdődik.
Szent élettel illatozni, igaz hit bennem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts
Isten igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, Római Levél 10. fejezet 17. vers, amelyet újra olvasok. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Foglaljuk el helyünket. Ebben az évben egy sorozatot kezdtünk. Református hitvallásaink közül a kevésbé ismertet vettük elő, a második helvét hitvallást. 30 fejezetből áll, és a hitnek a különböző kérdéseit veszi sorra, és fejti ki a Biblia álláspontját, és elmondja, hogy mitől vagyunk mi reformátusok, mitől tartozunk mi egy közösségbe, hogyan értjük a Bibliát közösen. Hallottunk már így magáról a Bibliáról, hogy ez mennyire Istentől ihletett könyv, és önmagában hordja erről a tanúbizonyságát, tehát nem egy külső tekintélynek kell hinnünk, hanem a Biblia hitelt érdemlő szavainak. Aztán láttuk, hogy a Bibliát nem akárhogyan lehet magyarázni, hanem a Biblia önmagát magyarázza, és az egészet meg kell értenünk, és akkor bármelyikünk a Szentlélek segítségével világosan értheti a Bibliát. És a múltkor arról gondolkoztunk el, hogy a Szent Háromság, az Isten lénye, az mit jelent számunkra, és hogyan értjük mi reformátusok. A mai alkalommal az Isten lényének a kiábrázolhatatlanságáról lesz szó, vagy ha pozitívan fogalmazok, akkor arról, hogy hogyan jön hozzánk közel az Isten, hogyan lesz megismerhetővé a számunkra. A reformáció korában ez azért is nagyon fontos kérdés volt, mert akkor minden templomban képek és szobrok voltak, és ez egy vitatott dolog volt már korábban is. Tudjuk, hogy a kereszténységnek a gyökerei a zsidó vallásban vannak. Az Ószövetség, az Új Szövetségnek az előkészítése, és az Ószövetségben ott van a világos tilalom, a második parancsolat. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ebből kiindulva, erre alapozva a zsidó vallásban tilos Isten mindenféle kiábrázolása. A zsinagógában nem lehet sem szobor, sem festmény emberi ábrázolással. Ezt a szigorú álláspontot tulajdonképpen örökölte a kereszténység, és az első keresztjének az összejöveteli helyeiken nem alkalmaztak képet, ez eszükben sem jutott. Annál is inkább, mivel családi házaknál gyűltek össze, nem voltak külön templomaik. De amikor már meghatározott istentiszteleti helyeik voltak, akkor is tartózkodtak attól, hogy képeket vagy szobrokat helyezzenek el ott. Mint sok minden vitatott és rossz dolog, a képek, szobrok is úgy kerültek a templomokba, hogy aztán, amikor államvallássá lett a kereszténység, akkor lettek templomai is, ott már egy pogányságból jött tömeg követelte tulajdonképpen, legalábbis igényelte, hogy ahogy az ő bálvány templomaik is szépek voltak, csillogtak, tele voltak képekkel, szobrokkal, a keresztény templomok is valamilyen hasonlóak legyenek. És aztán a következő évszázadokban is vitatott dolog volt ez. Bizáncban, ahol az egész császárság keresztjén volt, és ahol ez a császárság éppen a pompájától volt híres, Bizáncban is vitatott volt ez, hiszen voltak olyan császárok, akik egyszerűen rendeletbe adták, hogy a templomokból ki kell űzni, ki kell dobni a képeket és szobrokat. És nem lehetnek ott. Ezek voltak a képromboló császárok. És két ilyen hullám is volt, amikor ilyen a bizánci történelemben, amikor ilyen képromboló császárok voltak, akik úgy gondolták, hogy ez nem összeegyeztethető a keresztény hittel, hogy képek és szobrok legyenek a templomban. És aztán később is, amikor már szerzetes rendek voltak Nyugat-Európában, Franciaországban volt egy szerzetes, Clairvaux-i Bernát, aki a katolikus egyház szenté is avatott, aki egyébként Buzgón üldözte az eretnekeket, és kitiltotta szintén egy látogatása alkalmával a milánói templomokból a képeket és szobrokat, mondvá, hogy azok nem valók a keresztény templomokba. Ez már a 1000 után, tehát a középkor második felében történt. És aztán Luther Márton, jól tudjuk, hogy milyen állásponton volt, megtisztította a templomokat, de azt is tudhatjuk, hogy az evangélikus templomokban máig is a legtöbben van egy oltár, és azon van egy kép. Ennek valami újszövetségi jelenetet kell ábrázolnia. Tehát Luther Márton megtisztította a templomokat, de egy képet az oltáron ott hagyott. Luther körében is volt ugyanolyan, aki azt mondta, hogy minden képet sürgősen ki kell rakni az összes templomból, de ezt leintette Luther, és nem értett vele egyet. Ezt tudnunk kell, mert sokan ma is úgy gondolják, hogy mi elítéljük a katolikus gyakorlatot, mondván, hogy az ellenkezik a második parancsolattal, mert az bálványimádás. Nem ilyen egyszerű a helyzet. Mint hogy az evangélikus templomban is van oltárkép, ezért gondolhatjuk, hogy az, hogy egy templomban kép van, az nem egyenlő a bálványimádással. A reformátorok is csak a bálványimádás veszélyeire hívták fel a figyelmet a szobrokkal és a képekkel kapcsolatban. Mi a mi református álláspontunk a szobrokkal, képekkel kapcsolatban? Először is le kell szögezzem, hogy a reformátorok nem voltak kép és szobor ellenesek, és különösen a református reformációban a mi reformátoraink, mint művészetet, igenis szerették a festészetet is, szobrászatot is, de azt mondták, hogy ennek ott van a helye, a magánlakásokban, a múzeumokban, de nem a templomban. Miért mondták ezt? Nyilván a Bibliára alapozva, és a Biblia, hát nem is a második parancsolatra kell itt hivatkoznunk, hanem nagyon sok mindenre, mert a Biblia végig nagyon sok igével alátámasztva azt mondja, hogy az Isten hasonlíthatatlan, a mi Istenünk páratlan, a mi Istenünk kiábrázolhatatlan és egyedülálló. Ezért azt a következtetést vonhatjuk el le ebből, hogy meg se kell kíséreljük az Istent kiábrázolni, mert nem lehet. És a Biblia is azért tiltja ezt, mert félrevezető lenne, hogyha lenne képünk az Istenről. És ez vonatkozik az isteni dolgokra is, az isteni személyekre is, Jézus Krisztusra is, és az összes bibliai szereplőre is vonatkozik. Ábrázolhatjuk őket, szerepelhetnek festményen, de ezeknek a festményeknek nem a templomban van a helyük. Mert az Isten személyét és lényegét nem lehet kiábrázolni. Ha kiábrázolunk valamit, az ember lesz. Jézus Krisztust, mint embert le lehet festeni, bármelyik bibliai szereplőt le lehet festeni, természetesen ez marad a művész elképzelése, és abban nem mutatkozik meg az isteni lényeg. Páratlan Istenünk van, ezt jó, ha szem előtt tartjuk. Jó, ha tudjuk, hogy amit ő tesz, azt nem véletlenül nem értjük mindig. Jó, ha tudjuk, hogy amit ő tesz, azt nem, arra nem véletlenül nem számítunk sokszor. Nem véletlen, hogy azt nehéz elfogadni, ami velünk történik ebben a világban. Sokszor meglepő, sokszor rossznak látszó dolgok fordulnak elő velünk, mert a mi Istenünk páratlan, senkihez nem hasonlítható, és a mi emberi gondolkodásunk nem ér föl hozzá igazán. De olyan jó, hogy a Biblia biztosít minket arról, hogy ez a páratlan, senkihez nem hasonlítható, tőlünk, a mi gondolatainktól teljesen messze álló Isten szeret minket. A javunkat akarja, eltervezte, hogy javunkat munkálja, és eltervezte, hogy minden dolgot, ami nehéznek is látszik ebben az életben, a javunkra fog fordítani. Isten tehát hasonlíthatatlan, de mégis eszközöket adott a kezünkbe, amely eszközök által megérthetjük és megismerhetjük őt. Csak hogy ezek nem képek és szobrok. Nem ezek visznek közel az Istenhez. Eszközöket adott Isten, amelyekből az ő lelki jelenlétét megtapasztalhatjuk. A szobor, a festmény testi jelenlétet tud ábrázolni. Ezért elégtelenek az Isten kiábrázolására, vagy az isteni személyek, Jézus Krisztus és a bibliai szereplők kiábrázolására, mint embert kiábrázolhatják, de ez nem segít minket különösebben az Isten megismerésében. Hol van a lelki jelenléte kiábrázolva Istennek? Hát a Bibliában. Így lehet mondani, hogy egy festmény, egy szobor egy emberről is csak jelzést ad. Felismerhetővé teszi. Emlékeztet rá. Hát még az Isten lénye mennyire fölülhalad minden fényképet, minden festményt vagy szobrot. Hogy is gondolhatnánk, hogy abban benne lenne? Bármi is az Istenből. A Biblia viszont történeteket mond el. Elmondja, hogy Isten hogyan munkálkodott a történelem folyamán. Hogyan munkálkodott emberek életében, hogyan találkoztak vele. Hogyan változott meg emberek élete az Isten befolyására. Mit ismertek meg Istenből, mit ismertek fel? A Biblia ezért ad nekünk képet az Istenről. És pontosan erről szól a felolvasott ige is. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát a Krisztusról szóló beszéd által, vagy amikor Krisztus beszél a Szent Lelke által velünk, és ez a Bibliában történik, és amikor a Bibliát magyarázzuk. Ha Istent meg akarom ismerni, akkor nem képekből kell megismernem, hanem a Biblia gondos és pontos magyarázatából. Ebben vagyunk közösek, mi reformátusok, ebben gondolkozunk közösen, ezért a mi templomainkban a Biblia van a középpontban, és a Biblia magyarázata. De Isten adott még két egyszerű szertartást is, amiben az ő jelenlétét megfoghatóvá teszi, de szintén az ő lelki jelenlétét. Tudjuk, az egyik a keresztség, a másik az úrvacsora. Jelen van Isten, amikor megkeresztelnek minket, és egy hívő élet elkezdődik, mert hitet munkál bennünk, azt munkálja, hogy a szülők rábízzák Istenre a gyermeküket. Ez egy titokzatos dolog, ez belül történik, és ezt ábrázolja ki a keresztség. És az úrvacsora is egy ilyen szertartás. Azt mondja Isten nekünk, hogy én táplálom a ti hiteteket, mégpedig Jézus Krisztus kereszthalála áldozatával táplálom a lelketeket. azzal táplálom, hogy megbocsátom a bűneiteket. Hogy annak ellenére, hogy ismerlek, hogy milyenek vagytok, veletek vagyok, itt vagyok köztetek. És a Szentlélek által így táplállak titeket. Ahogy a falat kenyér és a korgy bor táplálja a fizikai testünket, úgy táplálja Jézus Krisztus kereszthalála a lelkünket. A lelki jelenléte fontos az úrvacsorában is az Istennek. És az Isten adott képet önmagáról tulajdonképpen az övéibe ezen a világon. Úgy lehet mondani, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak az élete megváltozik, és az annak az élete két lábon járó Biblia lesz. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy Isten levele vagyunk, amelyet minden ember olvas. És azt mondja, hogy az egyház Krisztus teste, tehát a látható kiábrázolódása. De ez egy lelki jelenlét. Tehát nem az arcunkon fogják látni a kezünkön, hanem azon, ahogyan viszonyulunk a dolgokhoz, ahogyan hozzászólunk bizonyos dolgokhoz, ahogyan élünk, ahogyan cselekszünk, ezen lehet majd meglátni, kiábrázolódva Jézus Krisztus lelkületét. Megismerhető az Isten. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjuk. És ebben bízzunk. Mert az a baj, és azért kezdődtek ezek a kiábrázolódások minden időben az egyház történelemben, hogy képeket meg szobrokat készítettek, mert valahol megfoghatóvá akarták tenni az Isten kiábrázolódását, valahol, hát így is mondták, hogy tanítani akarták az embereket, de rosszul tették. De hitetlenül tették. Nem bíztak Istenben, aki megmondja egyszerűen, hogy ott van a Biblia. Olvassák azt. Tanuljanak abból, higgyenek abban. És ha nincs Biblia valakinek, nem kerül a kezébe, nem olvassa, akkor láthatja a keresztjénekben. És hallhatja tőlük. Mire való a kép és a szobor? Mit mutathat be az Istenből? Bízzunk abban, hogy az Isten ott van az ő erejével, a Biblia egyszerű szavai mögött. Bízzunk abban, hogy ott van az Isten az erejével a keresztény élet mögött. Ha mi a Szentlélek segítségű hívásával tanulmányozzuk a Bibliát napról napra, ez át fogja alakítani az életünket, és meg fog rajtunk látszódni, hogy keresztjének vagyunk. Bízzunk abban, hogy hiteles a mi életünk akkor. És hogy a hibáink is, és ahogyan azokat kezeljük, az is arra fog mutatni, hogy milyen nagy megváltónk Jézus Krisztus, és milyen hatalma van neki. Adja Isten, hogy ebben legyünk tehát egységesek, hogy a hasonlíthatatlan és páratlan Istent ismerjük, és semmi más módon nem akarjuk őt megismertetni a Bibliából, a saját életünkön keresztül, ahogyan megéljük a Bibliát. És köszönjük meg ezeket az eszközöket, hogy ezeken keresztül az Isten bennünk fog élni, Szent Lelke által, növekedni fog bennünk, láthatóvá lesz a környezetünkben, és így terjed az Isten ismerete. És köszönjük meg, hogy most is itt van, most is adja az ő jelenlétét, bűnbocsánatát az úrvacsorában. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételre a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Pál apostol mondja el ezt a legbővebben, a korintusiakhoz írt első levele, 11. fejezetében. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek át is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Jézus Krisztusban az Isten önmagát adta értünk. Eljött, foglalkozott a tanítványokkal, kínlódott velük, az értetlenségükkel, az önzésükkel, a hitetlenségükkel, és a végén vállalta a kereszthalált, értük. De tulajdonképpen értünk, hiszen mi is ugyanolyan tanítványai vagyunk Jézus Krisztusnak, ugyanazokkal a értetlenségekkel, önzésekkel, hitetlenségekkel, és velünk is ugyanolyan kitartóan foglalkozik. Értékelnünk kell az ő halálát, amit értünk tett. Hogy ez a kenyér nem csak kenyér, hanem ezt jelképezi a számunkra, hogy ő engedte, hogy megtörjék a testét értünk, mert ennyire szeretett minket. Éppen ezért most csendesedjünk el imádságban, és csendben, önmagunkban tárjuk szívünket a mindenható Isten elé, valljuk meg és bánjuk meg bűneinket, köszönjük meg az ő megváltó kegyelmét, kérjük, hogy legyen velünk, és segítsen keresztény életet élni a mindennapokban. A csendes imádságot majd közösen fogjuk befejezni, szokás szerint az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk az imádságban bűneinkről, most hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételetek alapján kérdezem először, hiszitek-e, hogy az igaznak teremtett, de bűnei miatt Istentől elszakadt és kárhozatra méltó embert, Isten az ő szent fia Jézus Krisztus által megváltotta, bűneit megbocsátotta és neki ajándékozta az örök életet. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Azt kérdezem másodszor. Hiszitek-e, hogy a mi mennyei atyánk minket, földi gyermekeit az úrvacsora által, Jézus Krisztus testével és vérével lelkileg táplál, és az ő egyszeri és tökéletes áldozatáért bűneinket megbocsátja, és elpecsétel az örök üdvösségre. Hiszitek-e, valljátok ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Végül azt kérdezem, ígéritek-e, hogy ti ezért a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már itt a földön, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Hitvallásotok és fogadalmatok alapján hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad Isten, a mi atyánk, az ő szent fiának érdeméért, mindazoknak, akik azt őszintén kérik, és azért neki hálát adnak. Most köszöntsük egymást a béke jelével. Helyünket elfoglalva, most járuljunk az úrasztalához, alázatos szívvel és ékes renddel, mindazok, akik elkészítették magukat erre. Az úrvacsoraosztás alkalmával énekelünk, a 380. dicséretet énekeljük először, Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. kedves testvéreim, így adta nekünk az úrvacsorát Jézus Krisztus, így éltek vele itt való őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával buzdítalak titeket a keresztjén életre. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Most imádságban adjunk hálát, és kérjük Isten további vezetését fennállva. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy újra kegyelmesen hozzánk hajoltál, hogy megmutattad, hogy szeretsz minket, hogy táplálsz minket, hogy értünk adtad fiadat, Krisztust, hogy van bocsánat a mi bűneinkre, hogy adsz újrakezdést és reménységet az életünknek. Köszönjük ezt neked. Köszönjük azt is, hogy egymással is közösségben lehetünk, hogy egymást is bátoríthatja a tekintetünk, a szavunk. És köszönjük, hogy úgy mehetünk otthonainkba, hogy megerősödtünk a belső lelki emberben, hogy téged vihetünk haza, hogy te határozod meg a mindennapjainkat, hogy a te akaratodat keressük. Segíts ebben erősnek lenni napról napra. Támogass és bátoríts minket a keresztjén életbe, a nehéz helyeken is, családunkban, munkahelyen, otthoni környezetünkben, a szomszédaink közt. Kérünk téged, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most lélekben együtt vigyük Isten elé tágabb közösségünket, nemzetünket is, a szózat éneklése közben.
Hozzánnak rendületlenül.
áldjon vagy verjen sors keze, itt élnek, élnek halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze,
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró éneket énekeljük, a 475. dicséretet mind a három versével. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek.